iskolában. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta és technikus kollégám Péderi Zsolt nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Harmadik éve segíti a katolikus Karitász az Ukrajnából menekülőket, közölte a szervezet közleményében. 3 éve tart már az ukrajnai háború, melynek következtében milliók kényszerültek elhagyni otthonaikat, idegen országokban keresve menedéket. A katolikus Karitász a krízis első napjaitól kezdve személyes jelenléttel segíti mind a hazánkba érkező menekülteket, mind pedig azokat, akik Ukrajnában maradva kerültek nehéz helyzetbe, több százezer főt segítve így. A kormány 2025-ben nem csak gazdasági, hanem politikai áttörést is akar, mondta Orbán Viktor miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtt. Emlékeztetett, 15 éven keresztül Magyarország és a magyar kormány kisebbségben volt a legfontosabb kérdésekben. Hozzátette azonban, 2025-ben ez megváltozik, az amerikai választások áttörést hoztak a világpolitikában, a nyugati világban többségre jutottak a migrációt ellenző, családbarát és patrióta erők. Ha a kereskedelem normális rendje felborul, akkor be fogunk avatkozni, nem engedhetjük meg, hogy kifosszák az embereket, hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök az országgyűlés tavaszi ülésszakának első napján elmondott napirend előtti felszólalásában. Hozzátette, utasította a nemzetgazdasági minisztert, hogy kezdjen tárgyalásokat a kereskedelmi láncokkal, amelyek jelentősen emelték a liszt, a tej, a tojás és az étolaj árát. Ilyen emelést nem fogadhatunk el. Ha nincs az árakat csökkentő megállapodás, be fogjuk vezetni a hatósági árat, és ha kell, a kereskedelmi profitot is korlátozzuk, közölte Orbán Viktor miniszterelnök. A Magyarország ellen benyújtott szocialista, liberális és néppárti európai parlamenti kereset visszavonására szólított fel Orbán Viktor miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, Brüsszelben a magyar ellenzéki pártok is perben állnak Magyarországgal, a mi hazánk kivételével. Az Európai Néppárt, ahol tag a Tisza párt, és az Európai Szocialisták, ahol tag a Demokratikus Koalíció, beperelték Magyarországot, hogy elvegyék a neki járó uniós pénzeket, közölte. Tájékoztatása szerint az új pénzügyi ciklusban már 3200 milliárd forint uniós forrást fizettek ki. A nekünk járó és Brüsszelben kiharcolt pénzünk folyamatosan érkezik. Ezt akarják most elvenni a tiszások, az MSZP-sek, a DK-sok és a Momentumosok, mondta Orbán Viktor, aki a néppárti szocialista és liberális európai parlamenti kereset visszavonására szólított fel. Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti beszédével vette kezdetét hétfőn az országgyűlés tavaszi ülésszaka. A kormányfő felszólalása után képviselői esküdtet Csábi Krisztina, a dombóvári időközi választások fideszes győztese. Csárdi Antal távozásával 4 főre csökkent az LMP frakciója, ami a képviselőcsoport automatikus megszűnését jelentette. Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti beszédében hangsúlyozta, hogy a kormány csak olyan béremeléseket hajt végre, amelyeket a vállalkozások anélkül tudnak teljesíteni, hogy bárkit is elbocsájtanának. A minimálbért így 290 ezer forintra, míg a garantált bérminimumot 349 ezer forintra emelik. A minimálbért jövőre 13%-kal, 2027-ben pedig 14%-kal emelik. Orbán Viktor szerint kézzelfogható közelségbe kerül, hogy a minimálbér 1000 euró, az átlagkereset pedig 1 millió forint legyen. Orbán Viktor ismertette, hogy életük végéig tartó jövedelemadó mentességet vezetnek be a 2 és 3 gyermekes dolgozó anyáknak. 2025. októberében minden három gyermekes édesanyja fizetése adómentessé válik. A két gyermekes anyák jövedelemadó mentességének bevezetését lépcsőzetesen hajtják végre. A döntés 2026. januárjától a 40 év alatti két gyermekeseket érinti, majd a 40 és 50 év közöttieket. 2028-tól az 50 és 60 év közöttieket, míg 2029-ben a 60 év felettieket. A kormány úgy döntött, hogy a babaváró hitel korhatárát 35 évre emeli. Végül az időjárásról. A kezdetben kevésbé felhős Dunántúl nagy részén reggelre réteg felhőzet köt képződik, valamint keleten is maradnak felhős borultájak. Gyengén felhős derült részek főként a középső megyékben lehetnek. Az északkeleti tájakon még előfordulhat hószállingózás. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -3 és +2 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban ennél kissé hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 8 és 14 fok között várható, de északkeleten kicsit hidegebb lehet. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk tartalmából... Megbocsátás, önzetlen szolgálat, szeretett közösség. Ferenc pápa homíliája a diákónusok jubileumán tartott szentmisén. Az Ukrajna elleni háború évfordulója szégyenletes az egész emberiség számára. A Szentatya vasárnapi úrangyala imája. Jelentések Ferenc pápa egészségi állapotáról. Szentmisék és rózsafüzér imádságok világszerte Ferenc pápa gyógyulásáért. Megbocsátás, önzetlen szolgálat, szeretett közösség. Ferenc pápa homíliája a diákónusok jubileumán. Rino Fisichella érsek, az evangelizációs dikasztérium proprefektusa, Ferenc pápa delegátusa mutatta be vasárnap délelőtt a Szentpéter bazilikában a diákónusok pénteken kezdődött jubileumának záró szentmiséjét. A jubileumi napokon a világ mintegy 100 országából 6000 diákónus vett részt. A szentmisén 23 jelölt részesült a diákonus rend szentségében, ketten Brazíliából, haton Kolumbiából érkeztek, egy jelölt Franciaországból érkezett, hárman-hárman Olaszországból és Mexikóból, ketten Lengyelországból, ismét hárman Spanyolországból és Mexikóból, ketten Lengyelországból, végül megint hárman az Egyesült Államokból érkeztek. Fisichella érsek a szertartáson a következő szavakkal fordult a hívekhez. Az eukarisztia ünneplésével, ahol a szeretett közösség a legteljesebb és legjelentőségteljesebb dimenzióját éri el, Ferenc pápát, bár kórházi ágyon fekszik, közel érezzük magunkhoz és jelen van közöttünk.
Sentiamo Papa Francesco, benché in un letto dell'ospedale, lo sentiamo vicino a noi, lo sentiamo presente in mezzo a noi.
Ez arra kötelez bennünket, hogy még erősebbé, még intenzívebbé tegyük imánkat, hogy az Úr segítse őt a megpróbáltatás és a betegség idején. Az evangelizáció proprefektusa felolvasta Ferenc pápa homíliáját, amely az évközi hetedik vasárnap olvasmányainak üzenetét az ingyenesség szóban foglalta össze.
Gratuita.
A Szent Atya gondolatait a keresztény életnek és a diákonusok szolgálatának ez az alapvető dimenziójához fűzte, kiemelve a következő három szempontot, a megbocsátás, az önzetlen szolgálat és a szeretet közösség.
Il perdono, il servizio disinteressato e la comunione.
Mindenekelőtt a megbocsátásról szólva megállapította, hogy hirdetése a diákonus alapvető feladata. Ez az egyházban is nélkülözhetetlen elem és minden emberi együttélés feltétele. Jézus mutat rá erre az evangéliumi szakaszban, amikor azt mondja, szeressétek ellenségeiteket.
Amate i vostri nemici.
Ahhoz, hogy együtt növekedjünk, osztozva egymás sikereiben és kudarcaiban, ahhoz szükség van rá, hogy tudjunk megbocsátani és tudjunk bocsánatot kérni, hogy ne zárjunk ki szeretetünkből azokat sem, akik elárulnak minket. Egy olyan világ, ahol csak gyűlöletet érzünk ellenfeleink iránt, egy remény és jövő nélküli világ, amelyet ketté szakítanak a végtelen háborúk, a megosztottság, a bosszúállás, ahogy az sajnos ma is látjuk a világ számos részén. Utalt napjaink konfliktusaira a pápa. A megbocsátás tehát azt jelenti, hogy befogadó, biztonságos otthont készítünk a jövő számára. És a diákonus, akit egy olyan szolgálattal szentéltek fel, amely elviszi őt a világ perifériáira, elkötelezi magát amellett, hogy mindenkiben, még a szenvedést okozókban is, egy lélekben megsebzett testvért lát, akinek még nagyobb szüksége van a kiengesztelődésre, útmutatásra és segítségre.
Di riconciliazione, di guida e di aiuto.
És ezt másoknak is megtanítja. Az első olvasmány a szívnek erről a nyitottságáról beszél, bemutatva nekünk Dávid hűséges és nagylelkű szeretetét Saul iránt, aki királya, de egyben üldözője is. Szent István diákonus, az első vértanú, példamutató halála is erről szól, aki megkövezőjének megbocsátva esik tédre. De mindenek előtt Jézusban, minden diákónia példaképében látjuk ezt,
modello di ogni diaconia,
aki a kereszten kifosztotta önmagát egészen odáig, hogy életét adja értünk, imádkozik keresztre feszítőiért, és megnyitja a paradicsom kapuit a jobb latornak. A másik pontról.
Il servizio disinteressato.
Az önzetlen szolgálatról szólva Ferenc pápa homíliájában ismét idézte az Úrnak az evangéliumi szakaszban elhangzott egyszerű és világos szavait. Tegyetek jót és kölcsönözzetek, anélkül, hogy valamit is viszont várnátok. A diákonus számára ez a magatartás lényének alapvető dimenziója. Ugyanis arra szenteli magát, hogy szolgálatában az Atya irgalmas arcának szobrásza és festője.
Scultore e pittore del volto misericordioso del Padre.
A Szent Háromság az egy élő és igaz Isten misztériumának a tanúja legyen. Jézus számos evangéliumi szakaszban ebben a megvilágításban szól saját magáról. Fülöpnek ezt mondja a cenákulumban nem sokkal a 12 lábmosása után. Aki engem lát, látja az atyát is. Amikor megalapítja az oltári szentséget, megerősíti, hogy úgy vagyok köztetek, mint szolga. De már ezt megelőzően, a Jeruzsálembe vezető úton, amikor tanítványai azon vitatkoztak egymás között, hogy ki a nagyobb, elmagyarázta nekik, hogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és váltságul odaadja életét sokakért. Ezért az ingyenes munka, amellyel a diákonusok kifejezik, hogy Jézus szeretetének szentelték magukat,
il lavoro gratuito che svolgete dunque come espressione della vostra consacrazione alla carità di Cristo.
Isten igéjének első hirdetése, a bizalom és az öröm forrása azok számára, akik találkoznak velük. Ingyenes munkájukat végezik mosolyogva, panaszkodás és elismerés keresése nélkül, egymást támogatva, még a püspökökkel és papokkal való kapcsolatokban is, annak az egyháznak a kifejezéseként, amely elkötelezte magát, hogy a felszentelt szolgálat minden fokozatának erősítésével növekedjen Isten országának a szolgálatában. Összehangolt és nagylelkű tevékenységük ezáltal híd lesz, amely összeköti az oltárt az utcával, az eukarisztiát az emberek mindennapi életével. A szeretet lesz a legszebb liturgiájuk, és a liturgia lesz a legszerényebb szolgálatuk. Az utolsó pont,
la gratuità come fonte di comunione,
amely az ingyenesség, mint a szeretet közösség forrása, azt fejezi ki, hogy a viszonzás kérése nélküli adakozás egyesít, köteléket teremt, fejtette ki homíliájában Ferenc pápa. Olyan együttlétet fejez ki és táplál, amelynek egyetlen célja az önfeláldozás és a személyek java. Felidézte Szent Őrinc a diákonusok védőszentjének példáját, aki, amikor vádlói arra kérték, hogy adja át az egyház kincseit, a szegényekre mutatott is azt mondta, itt vannak a mi kincseink.
Ecco i nostri tesori.
Ez a valódi szeretet közösség építésének az útja szavokkal, de mindenek előtt a tettekkel. Ezt teszik a diákonusok, mint férjek, apák és nagyszülők, akik készen állnak arra, hogy szolgálatukat teljesítve kiterjesszék családjukat környezetükben a rászorulókra. Így küldetésük, amely kivonja őket a társadalomból, hogy aztán ismét újra visszatérjenek a társadalomba, és azt egyre inkább egy mindenki számára nyitott, befogadó helyé tegyék, az egyik legszebb kifejezése a szinódusi és kilépő egyháznak, mutatott rá szembeszédében a pápa. Hangsúlyozta, hogy akiket a szertartáson diákonussá szentelnek, azok leereszkednek a szolgálat lépcsőfokain.
Discenderanno.
Szándékosan mondom és hangsúlyozom, hogy leereszkednek, és nem az, hogy felemelkednek, mert a felszentelés az ember nem felemelkedik, hanem leereszkedik. Lealacsonyodik, fejtette ki a Szent Atya, majd utalt a Szent Misén elhangzott szentecke, Szent Pál apostolnak a korintosiakhoz írt első leveléből vett szavaira, az ember a szolgálatban lemond a földi emberről, és a szeretetben magára ölti a mennyei ember alakját. Végül Ferenc pápa homíliájában
mentre ci affidiamo alla Vergine Maria, serva del Signore,
Szűz Máriára, az Úr szolgáló leányára és Szent Őrincre, a diákonusok védőszentjére bízta jelenlévőket, és így fohászkodott, segítsenek bennünket abban, hogy minden szolgálatunkat alázatos, szeretettel teli szívvel éljük meg, és az ingyenességben legyünk a megbocsátás apostolai, testvéreink önzetten szolgái és a szeretett közösség építői. Az Ukrajna elleni háború évfordulója szégyenletes az egész emberiség számára. Ferenc pápa vasárnapi úrangyala imádsága. A Szentség sajtótermen vasárnap délben tette közzé Ferenc pápa beszédét, amelyben megemlékezett a 3 éve tartó Ukrajna elleni háborúról, és kérte a hívek imáit a béke ajándékáért minden háborútól sújtott ország számára. A Szent Atya köszöntötte a diákonusokat Szent Évi jubileumok alkalmából, valamint megköszönte a Gemelli Kórház orvosainak, egészségügyi dolgozóinak áldozatos munkáját, a hívek közelségét, vigasztaló imáikat, különösen a gyerekektől kapott leveleket és rajzokat. Ferenc pápa üdvözletét küldte a vasárnap délelőtt a Szent Péter Bazilikában bemutatott Szent Misén felszentelt diákonusoknak és mindazoknak, akik ezekben a napokban részt vettek a Vatikánban a diákonusok jubileumi ünnepségén. A Szent Atya köszönetet mondott a papi dikasztériumnak és az evangelizációs dikasztériumnak az esemény előkészítéséért. A diákonusokat, akik az ige hirdetésének és a szeretet szolgálatnak szentelik magukat, arra bátorította, hogy szavakkal és tettekkel végezzék szolgálatukat az egyházban. Vigyék el mindenkinek Isten szeretetét és irgalmát. Arra buzdította a diákonusokat, hogy örömmel folytassák apostolkodásukat. Utalással a vasárnapi evangéliumi szakasz szavaira a pápa arra kérte őket, hogy legyenek jelei annak a szeretetnek, amely mindenkit átölel, amely a rosszat jóra változtatja és testvéri világot teremt. Ne féljetek kockára tenni a szeretetet, kérte. A pápa egészségügyi helyzetéről szólva arról biztosította a híveket, hogy a Gemelli kórházban bizakodva folytatja a szükséges kezelés, hozzátéve, hogy a pihenés is része a terápiának. Őszinte köszönetét fejezte ki a kórház orvosainak és egészségügyi dolgozóinak a ráfordított figyelemért, odaadásukért, amellyel a betegek között végzik szolgálatukat. Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy hétfőn lesz az Ukrajna elleni nagy kiterjedésű háború harmadik évfordulója, amely fájdalmas és szégyenteljes évforduló az egész emberiség számára. A pápa ismételten kifejezte együttérzését a meggyötört ukrán nép iránt, arra kérve a híveket, hogy emlékezzenek meg minden fegyver és konfliktus áldozatairól, és imádkozzanak a béke ajándékáit Palesztinában, Izraelben, az egész Közel-Keleten, Myanmarban, a kongói Kivu tartományban és Szudánban. A Szentotya köszönetet mondott a szeretetteljes üzenetekért, amelyek ezekben a napokban olyan nagy számban jutnak el hozzá. Különösen meghatották a gyermekektől kapott levelek és rajzok, megköszönte a közelségét és a vigasztaló imákat, amelyek a világ minden tájáról érkeznek, majd mindenki Szűz Mária közbenjárására bízott, arra kérve a híveket, hogy továbbra is imádkozzanak érte. Jelentések Ferenc pápa egészségi állapotáról. Szentszéki közlemény Ferenc pápa állapotáról február 24-én hétfő reggel. Az éjszaka a Szentatya jól pihent, a pápa aludt és most pihen. Kórházi jelentés Ferenc pápa állapotáról vasárnap este 7:30 február 23-án. Ferenc pápa állapota továbbra is kritikus, de nincs újabb légzési rohama. Ferenc pápa éber, továbbra is kap oxigént, vérképe a transzfúzióknak köszönhetően javul. Kezdeti enyhe vese elégtelenség áll fennála, és a pápa részt vett vasárnap a szentmisén. A Szentatya állapota továbbra is kritikus, tegnap este óta, szombat este óta azonban nem jelentkezett újabb légzési roham. A két egységnyi koncentrált vörös vérsejt jótékony hatást eredményezett, és így a hemoglobin értéke is helyreállt. A vér lemezkeszám szintje stabil maradt, néhány vérvizsgálat azonban kezdeti, enyhe vese elégtelenséget mutatott, amelyet orvosai kontroll alatt tartanak. Tovább folytatták a magas áramlású oxigénterápiát orr légcsöves úton. A Szentatya továbbra is éber és jól tájékozott, a klinikai kép összetettsége és a gyógyszeres kezelések eredményeire kellő várakozás azt igényli, hogy a betegség valószínű kimenetelére irányuló vélemény, prognózis, továbbra is visszafogott maradjon. A pápa a délelőtt folyamán a 10. emeletén kialakított lakórészben szentmisén vett részt mindazokkal együtt, akik a kórházi tartózkodása során a gondját viselik. Szentmisék és Józsefüzér imádságok világszerte Ferenc pápa gyógyulásáért. Meg nem színűen érkeznek a Vatikánba levelek, táviratok és üzenetek, amelyek azt jelzik, hogy a világegyház egésze spontán megmozdult, szentmiséket ajánlanak fel érte, és a püspöki székesegyházattól kezdve a falusi templomokig imádkoznak a Szentatya gyógyulásáért. Vasárnap este szentmisét ajánlotta fel a pápa lateráni székesegyházában a felgyógyulásáért. Baldassare Reina bíboros, a Szentatya római helynöke szeptember 23-án, vasárnap délután 17:30 szentmisét mutatott be a lateráni bazilikában Ferenc pápáért. A bíboros helynök arra kérte a római egyházmegye papjait, hogy ezzel egy időben a helyi szentmiséken különleges fohászokkal kérjék a mindenség urának ható segítségét. Felkérése így hangzott. Szeretnélek meghívni benneteket, hogy lelkileg egyesüljetek azzal a szentmisével, amelyet ma este mutatok be. A hit és az imádság közösségében kiki a maga helyén, emelje az Úrhoz a könyörgéseit, a Szentatyáét, hogy kegyelmével tartsa meg őt, és töltse el a szükséges erővel, hogy átviselje ezt a megpróbáltatásokkal teli időszakot. Rózsa Füzér ima Bolognában az olasz püspöki konferencia elnökének a vezetésével. Ugyancsak vasárnap este Bolognában, a Szent Domonkos templomban a várospüspöke Matteo Zuppi bíboros, bolognai érsek, az olasz püspöki konferencia a csehi elnöke vezetésével Rózsa Füzér imát tartottak Ferenc pápa jobbulásáit. Zuppi bíboros a közös imádságot ezekkel a szavakkal nyitotta meg. Isten igéje és az ima összegyűjti és kifejezi minden szándékunkat, és segít abban, hogy közösségben érezzük magunkat egymással, a Szentatyával és az olaszországi egyházi közösségekkel, amelyek az elkövetkező napokban Szűz Mária közbenjárását kérve imádkoznak, hogy közben járjanak a pápa egészségéért. Jézus a mi biztos reménységünk, aki meghallgatja imáinkat, mert a remény soha nem csal meg, hangsúlyozta bevezető beszédében Zuppi bíboros. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit a hitoktató, Jakab János és Mátyás apostol életéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályosaival.
Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai műsorunkban három apostol életét és történetét fogjuk megismerni. Jakabot, Jánost és Mátyást. Jakab és János testvérek voltak. Jézus közeli tanítványai, akik szenvedélyesen törekedtek arra, hogy az ő országában fontos szerepet töltessenek be. Kíváncsiak vagyunk, mit tanulhatunk tőlük, és vajon milyen üzenetet hordoz számunkra az őrtörténetük a mindennapi életben. Mátyás apostol kiválasztása pedig egy különleges pillanat az egyház történetében. Ő az az apostol, aki Júdás helyére került, hogy a 12 tanítvány teljessége megmaradjon. Az ő élete és szolgálata arról szól, hogyan válhat valaki Isten eszközévé, még akkor is, ha először nem az első kiválasztottak között volt. Ezen kívül kitérünk még az El Camino, vagyis a Szent Jakab út történetére is, amely évszázadok óta emberek ezreit indította útnak testi-lelki megtisztulásra. Végül pedig egy érdekes népi hagyományról is beszélünk, Jégtörő Mátyásról, aki az időjóslás szerint vagy jeget tör, vagy ha nincs fagy, akkor inkább hozza a hideget. Tehát kezdjük akkor Jakab és János apostoloknak a származásával és a meghívásával. Tanultuk már az előző órákban a 12 apostol, de most részletesen Jakab és János kéréséről fogunk beszélni, és hogy kik voltak ők. Jakab és János Zebedeus fiai voltak, anyjuk pedig Szalomé, aki a hagyomány szerint Mária rokona lehetett. Ez azt jelenti, hogy Jézus és az apostolok egy része akár távoli rokonságban is állhatott egymással.
A mennydörgés fia. Az öreg Zebedeus mindenki tisztelte. Ő volt az egyik legmódosabb halász a Genezáreti tó környékén. Szép nagy házban lakott, Kafarnaum városában, ő maga is megragadta a hálót vagy az evezőt, ha szükség volt rá, és két felnőtt fia, Jakab és János is vele dolgozott. Legfőképp azért tisztelték, mert igaz szívű zsidó férfi volt. Ismerte a régi szentírásokat, és híven őrizte lelkében az ősi tanítást. Zebedeus szentő hitte, hogy a zsidó népnek meg kell őriznie önmagát és ősei hitét, hogy méltóképpen várja a messiás eljövetelét. E szerint élt. Olvasta családjának az írásokat, betartotta az imádságok idejét, és minden esztendőben legalább egyszer a húsvéti ünnepek idején egész családjával elment Jeruzsálembe, ahol a zsidók nagy temploma állt. Gyermekeit is az igaz hitre nevelte Zebedeus. Az idősebbik fiú, Jakab, már majdnem olyan volt, mint az apja. Daliás termetű, okos férfi. Ha mély, zengő hangján megszólalt, mindjárt ráfigyelt mindenki. János jóval fiatalabb, s kicsit talán meggondolatlanabb volt. Inkább hallgatott a szívére, de éppen olyan édes eszű volt, mint a bátyja. Mindenki úgy gondolta, hogy a fiúk egyszer majd apjuk örökébe lépnek, és ugyanúgy fogják emberként tisztelni és halászként becsülni őket a Genezáreti tó környékén, mint Zebedeus.
Tehát Jakab és János testvérek voltak, és Galileában a Genezáreti tó partján éltek. Életüket a kemény fizikai munka határozta meg, hiszen a halászat abban az időben egyáltalán nem volt könnyű megélhetési forrás. Fiatal éveiben minden bizonnyal ismerhették Pétert és Andrást is, akik szintén ezen a vidéken éltek és dolgoztak. Jézus egy napon odalépett hozzájuk, és így szólt, kövessetek engem. Kérlek szépen, Tamás és Péter, olvassátok fel a történetet.
Ma odajött hozzám Jézus és a tanítványának hívott. Én pedig megígértem, hogy követni fogom őt.
Igazán, egy vándor tanító nyomában akarsz járni? Poros ország utakon gyalogolnál utána bizonytalanságba? Más sors vár rád, fiam. Én már megöregettem, hamarosan neked kell átvenned a halászbárkák irányítását.
Jézus azt mondta nekem, az a hivatásom, hogy emberek halásza legyek, szállt vitába apjával Jakab.
Tehát itt most Zebedeust hallottuk, és Jakabnak a párbeszédét. És volt az ő édesanyja, Szalóme, ő pedig ismerte Jézust. Kérlek szépen, Janka, olvast fel a Szalóme párbeszédét.
Jézus nem közönséges vándortanító. Ismerem őt, hiszen az anyja, Mária rokonom. Szerényen élnek, de Jézus a régi nagy király, Dávid családjából származik, márpedig a prófétáktól tudjuk, hogy a messiás Dávid király leszármazottja lesz. Máriától hallottam, a Jézus születése idején történt csodákról. Nagyon is lehet, hogy éppen Jézus ez a várva várt messiás.
Hát jó! Legyen Jézus tanítványa, ha annyira szeretnéd. Majd a tapasztaltabb halász legényeim segítenek, elboldogulok valahogy nélküled is. Van annyi vagyonunk, hogy segíteni tudjunk a vándorútjaitokat. Mégse teljes bizonytalanságban éljetek. Aztán a feleségére pillantva hozzátette. Szalóme, ügyesen megszervez mindent, abban biztos vagyok.
Jakab meghajtotta a fejét, és Szalóme pedig így válaszolt. Köszönjük bölcs döntésedet. Zebedeus ekkor a kisebbik fiához fordult.
És te János, ugye te is elhagysz engem? Hiszen te meg egy másik vándortanító, keresztelő János tanítványának szegődtél, ha jól sejtem.
Nem, apám. válaszolta János. Én is Jézus tanítványa leszek. Keresztelő János azt mondta, Jézus kell követnünk, mert ő a messiás. Ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit.
Jánost is és Jakabot is meghívta Jézus, ugyanúgy, mint Pétert és Andrást. És ők is halászok voltak, viszont az apukájuk nem akarta engedni. De az anyuka mondta, hogy ő ismeri Jézust, és engedd el őket, Zebedeus. Jézus összesen 12 tanítványt hívott maga mellé. Szalóme büszkén figyelte, hogy Jézus milyen nagy becsben tartja az ő két fiát. Kissé tréfásan, de azért elismerten a mennydörgés fiainak szólítja őket. Ez a név Jakabra illet jobban, tekintélyt parancsoló megjelenésében, zengő hangjában tényleg volt valami mennydörgésszerű. De kétségtelen volt, hogy Jézus Jánost is épp úgy szereti, igaz, őt a legfiatalabb apostolt mindenki kedvelte. Azt a történetet viszont valószínűleg nem ismerte Szalóme, amikor Jézus a fiait bírálta, és így emlékeztette őket a becenevükre. Éppen Jeruzsálembe indultak akkor a tanítványok az ünnepekre, és a szamaritánisok által lakott területen haladtak át. Ezek a népek nem tekintették szent helynek a jeruzsálemi templomot, Jakab már csak azért is haragodott rájuk. Hamarosan aztán kiderült, hogy a szamaritánusok se nézték jó szemmel a Jeruzsálembe tartó zsidókat. Legalábbis senki sem volt hajlandó szállást adni nekik abban a faluban, ahova megérkeztek. Jakab összesúgott Jánossal, aztán Jézushoz fordult.
Uram, ha úgy akarod, lehívjuk az égből a villámokat, hogy elpusztítsa őket.
Jézus erre így válaszolt.
Úgy látom, most aztán igazán mennydörgés fiai vagytok. De hát miféle lélek van bennetek? Szólt rájuk élesen Jézus. Aztán csöndben hozzátette. Nem azért jöttem erre a világra, hogy elpusztítsam az embereket, hanem hogy megmentsem őket.
Ezért is nevezte el őket mennydörgés fiainak, mert ugye ők már mindjárt közbe akartak lépni, és a szamaritánusokat meg akarták büntetni. Jézus egy napon odalépett hozzájuk, és így szólt hozzájuk, kövessetek engem. Jakab és János azonnal otthagyták az apjukat és a hálóikat, és Jézus nyomába szegődtek. Ez a gesztus különleges hitről és elhivatottságról tanúskodik, hiszen feladták eddig életüket, hogy teljes szívvel a Mester szolgálatába álljanak. Jakab és János nem csak az apostolok közé tartoztak, hanem Jézus legszűkebb tanítványai körének is tagjai voltak. Péterrel együtt ők voltak azok, akiket Jézus különleges alkalmakra is magával vitt. Például a Jairus lánya feltámasztásakor is ott voltak, vagy a táborhegyi színeváltozáskor, és a Getszemáni kertben Jézus szenvedésekor. Kornél, légy szíves, olvasd tovább a történetet.
Jézus egy alkalommal a mennydörgés fiai nevet adta nekik, amely arra utal, hogy Jakab és János tüzes, lobbanyékony természetűek voltak. Egy alkalommal például, amikor egy szamáriai falu nem fogadta be Jézust, ők így szóltak. Uram, akarod-e, hogy tüzet hozzunk le az égből, és megemésze őket? Jézus azonban megdorgálta őket, és arra tanította, hogy az ő küldetése nem a haragról és az ítélkezésről, hanem a szeretetről és az irgalmasságról szól.
Tehát Jézus is mérges volt a tanítványokra, hogy ők már rögtön rosszat akartak tenni a szamáriakkal. Ákos, légy szíves, olvasd, hogy mi volt Jakab és János különleges kérése.
Egy alkalommal Jakab és János egy merész kéréssel fordultak Jézushoz. Anyjuk Salomé közbenjárásával azt kérték, hogy a mennyek országában az egyikük Jézus jobbján, a másikuk pedig balján ülhessen. Jézus válasza azonban figyelmeztetés volt. Nem tudjátok, mit kértek, majd megkérdezte tőlük. Ki tudjátok inni azt a kelyhet, amelyet én kiszom? Ez a kelyhely Jézus szenvedéseire utalt. Jakab és János bátran válaszolták, hogy igen, készen állnak rá. Jézus ekkor megjövendölte, hogy valóban osztozni fognak az ő szenvedéseiben, de hogy ki ül
az ő jobb és bal keze felől, azt nem ő dönti el.
Így van. Az, hogy ki ül a jobb és bal keze felől, azt majd a mennyei atya fogja eldönteni. Mert ők milyen országra gondoltak, Jakab és János, hogy milyen országba fog kerülni Jézus? Tamás.
Nagy, szép, ilyen gazdag.
Így van, pontosan ilyenre gondoltak, mert földi gondolkodásuk volt, és ők azt hitték, hogy na majd a legjobb helyet biztosítsák be maguknak. Az édesanyjuk mondta, ajánlotta nekik, hogy menjetek és mondjátok az úrnak, vagy a mesternek, hogyha majd eljut az ő országába, jobb és bal oldalára ültessen benneteket. Jézus pedig azt válaszolta, hogy vagytok-e képesek arra, hogy abból a kehelyből igyatok, amelyből én iszom. Itt pedig mire gondolt szerintetek? Tamás, mit gondolsz?
Hogy tudják-e folytatni az egyházat.
Az is nagyon fontos. Így van pontosan, és hogy szenvedésben ott vagytok-e velem. Tehát nem csak a jóba, a rosszba is. Jézus így folytatta, azt a poharat, amelyből én iszom, ki isszátok, és azzal a kerességgel, mellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek, gondolataikat jövendő szenvedésükre irányította. Jézus ugyanis tudta, hogy mi vár Jakabra és Jánosra. Jól mondtad, hogy kereszthalál, vagy valami vértanú halál fog őrájuk is várni, de Jakabot karddal végezték ki, Jánost pedig Patmosz szigetére száműzték. Az Úr Jézus ezután kijelentette, hogy nem ő dolga lesz a díszhelyek osztogatása az ő országában. Itt a mennyei atya országáról van szó. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. A mennyben a dicsőség fokozatairól az atya dönti el majd, hogy ki hova kerül. Díszhelyet bizonyára nem azok kapnak, akik azt képzelik, hogy nekik van joguk rá, hanem a boldogmondások alázatosai, a lelki szegények és a szelidek. A vendégségen főhelyeket válogató meghívottakat pedig így figyelmeztette. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Akkor, mikor ezt a kérést mondták, ott voltak a többi tanítványok is. Szerintetek ők hogy fogadták ezt, hogy Jakab és János, ők a legjobb helyre szerettek volna kerülni? Léna.
Irigyek voltak.
Így van, irigyek, mérgesek. És nehezteltek rájuk. Hát hogy gondoljátok, mi itt vagyunk 12-en egységben, és akkor ti ki akartok válni közülünk. Márk evangélista szerint maguk a testvérek kérték meg Jézust, és az Úr Jézus magához hívta őket, és azt mondta, hogy tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De köztetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni, köztetek az legyen a szolgátok, és aki köztetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Tehát a szolgálatra hívta a tanítványokat Jézus Krisztus. Nagyra vágyásról és annak a következményeiről szólt Jakab és János kérése. Volt már olyan, hogy nagyon szerettetek volna valamit, például a legjobb helyzet egy játékban, vagy egy első helyet egy versenyen. Volt-e veletek ilyen? Ákos.
Igen.
És mi történt? Első lettél? Nagyon szeretted volna?
Igen, de nem sikerült, már negyedik lett. Nem.
Szomorú voltál?
Nem annyira. Örültem, mert a negyedik is egy jó helyezett.
Nagyon jó. És aki első lett, arra irigy voltál?
Nem, megérdemeltem, mert gyorsan futott.
Léna, te veled történt-e már ilyen?
Nekem egy lovas versenyen volt, hogy második lettem. Két évben indultam, és mind a kétszer második lettem.
Igen, és lehet, hogy akkor kicsit szomorú voltál, hogy pont lecsúsztál, mert nagyon közel voltál az első helyhez, de aztán utána mégis gratuláltál az első helyezettnek, igaz? Tamás?
Én második lettem egyszer, mert egy ellenfél nagyon jól játszott.
Nem baj, a második hely is nagyon jó. Arra törekszünk persze, hogy az elsők legyünk, de nagyon sok emberből nem mindig sikerül elsőnek lenni, de akkor se vagyunk irigyek. Mit gondoltok, miért fontos, hogy ne csak magunkra gondoljunk, hanem másokra is figyeljünk. Tudtok-e példát mondani, amikor valaki segített nektek, és az jobban esett, mintha ő maga lett volna az első. Tamás?
Volt egy jó játékos, és akkor tíre kiejtette magát, hogy én meg tudjam nyerni.
Na látod? Pont ilyenekre gondoltam. Jézus azt mondja, hogy aki első akar lenni, annak mindenki szolgájává kell válnia. Mit jelentett ez a mindennapokban?
Ha sorakozónál folyton te vagy az első,
igen,
mert lögdösed a másikat, akkor valamikor engedned kell, hogy ne te legyél az első, hanem valaki más.
Meg kell osztani. Egyik nap én vagyok az első, másik nap te. Tehát ahol többen vagyunk egy közösségben, mindenkire háruljon a jó. Akár itt a liftbe emlékeztek, mikor jövünk fel a rádióba, akkor mit szoktunk csinálni? Nagyon szeretem, amikor így megosztjátok a feladatokat. Janka?
Mindenki szeretné ugye a gombokat benyomni, és akkor felosszuk mindig, hogy ki melyik gombot nyomja.
Így van. Tehát soha nem veszek te, és hogyha új jön a rádióba, új tanuló, akkor az az első például. És ez nagyon tetszik nekem, amikor jövünk föl, vagy megyünk visszafelé az iskolába, akkor nagyon jó, megosztjátok a szerepeket. Az ünnepe Jakabnak július 25. Jakab lett az első apostol, aki vértanú halált szenvedett. Heródes Agrippa király Krisztus után 44-ben kivégeztette őt, a hagyomány szerint Jakab Spanyolországban is hirdette az evangéliumot, és Santiago de Compostela lett az ő tiszteletére alapított híres zarándokhely. Az El Camino, vagyis a Szent Jakab út egy híres keresztény zarándokút, amely Franciaország és Spanyolország területén halad végig, és végső célja Santiago de Compostela, ahol a hagyomány szerint Szent Jakab apostol sírja található. A 9. században fedezték fel Szent Jakab állítólagos földi maradványait Galíciában. Ezután a hely gyorsan zarándok központtá vált. A középkorban Európa egyik legfontosabb keresztény zarándok útja volt Róma és Jeruzsálem mellett. A 20. század végén pedig, és a 21. században újra népszerűvé vált nem csak vallási, hanem spirituális és kulturális okokból is. Erről szeretnék egy kicsit beszélni nektek. A hagyomány szerint az El Camino lelki megtisztulás, önismeret és elcsendesedés útja. Hívők számára lehetőség a hit megélésére, imára és az Istennel való kapcsolat elmélyítésére. Mások számára egyfajta önismereti út, kihívás és életre szóló tapasztalat.
A kagyló szimbóluma. Az El Camino legismertebb jelképe a Szent Jakab kagyló, amelyet a zarándokok a hátizsákjukon vagy a nyakukban viselnek. A kagyló egyfajta iránytű, amely az utat jelzi. Minden évben több százezer ember vág neki a zarándokútnak különböző motivációkkal. Nem csak hívők, hanem sportolók, természetkedvelők és spirituális útkeresők is végigjárják. Az út fizikai kihívás is, hiszen napi 20-30 km gyaloglást igényel. 1993-tól az UNESCO világörökség részét képezi.
Így van, köszönöm szépen. Ide nagyon sok ember elmegy, és napi 10-20-30 kilométert is gyalogolnak. Bizony ez egy fizikai kihívás is, de ilyenkor az emberek se telefont nem visznek magukkal, se semmi eszközt, amivel kapcsolatokat teremtenének, hanem ők elcsendesednek, és csak Jézusra, a Jóistenre koncentrálnak, természetet járják. János volt az egyetlen apostol, aki természetes halált halt.
Ő írta János evangéliumát, 3 levelet és a jelenések könyvét. Jézus különösen szerette őt, és a kereszt alatt rábízta anyját, Máriát.
És János is írt evangéliumot. Emlékeztek, tanultuk, hogy ő is a 4 evangélista közül az egyik. Következő történetünk Mátyásról fog szólni. Mátyás ki volt? Ákos.
Őt választották Júdás helyett, mert ugye Júdás felakasztotta magát Jézus elárulásáért.
Mátyás apostol életéről kevés bibliai információ maradt fent, de a keresztény hagyomány és az apokrif iratok segítenek jobban megérteni őt.
Bár Mátyás neve nem szerepel az eredeti 12 apostol között, mégis Jézus nyilvános működésének kezdete óta a követői közé tartozott. Az apostolok cselekedetei szerint ő szemtanúja volt
Jézus földi életének, csodáinak, kereszthalálának és feltámadásának. Ezért is választhatták őt Júdás helyére, hiszen a feltételek egyike az volt, hogy az új apostol ismerje Jézus egész működését. Jézus menetele után a tanítványok összegyűltek, és elhatározták, hogy pótolják Júdás árulása és halála miatt megüresedett helyet. Péter vezetésével két férfit állítottak jelöltként, a 12. apostol helyére Barnabást és Mátyást. Ezután imádkoztak és sorshúzással döntöttek, amelynek eredményeként Mátyás lett az apostol. Ez a kiválasztás azt mutatja, hogy az apostolok mennyire fontosnak tartották Jézus közvetlen tanításának továbbadását, és hogy a döntéseiket mindig ima és isteni vezetés alapján hozták meg.
Sári, folytasd, légy szíves!
Mátyás szolgálatáról kevés konkrét adat áll rendelkezésünkre, de a hagyomány szerint Palesztinában, majd Etiópiában és Kis-Ázsiában hirdette az evangéliumot. Egyes források szerint mártír halált halt. Ő a keresztény ácsok és mészárosok védőszentje. A művészetben idős emberként ábrázolja, akit alabárddal vagy karddal ölnek meg, vagy e két fegyver egyikét tartja a kezében. Az egyház számára Mátyás példája azt tanítja, hogy Isten elhívása nem mindig látványos, vagy előre meghatározott, de aki hűséges Jézushoz, az Isten a megfelelő időben a megfelelő helyre állítja. Ünnepe a magyar naptárban február 24.
Mátyás nevéhez tartozik egy régi néphagyomány. Jégtörő Mátyás, a néphit szerint Mátyás megtörje a jeget, vagy ha nem talál jeget, akkor csinál. Ez azt jelenti, hogy ha február 24-én enyhe meleg idő van, akkor a tél még visszatérhet, és hideg napok jöhetnek. Ha hideg fagyos az idő, akkor a tavasz hamarosan beköszön, mert Mátyás eltöri a jeget, vagyis véget vet a télnek. Ezt a hiedelmet a régi időkben főként a földművesek és állattartók figyelték, mert a tavasz érkezése fontos volt a mezőgazdasági munkák elkezdéséhez. A hideg idő jó termés jelent, a szeles pedig kevés tojást. Ha Mátyáskor esik, akkor a jég elveri, majd a termést a szőlő savanyú lesz.
A néphagyomány szerint Mátyás apostol kulcsokat is kapott az időjárás szabályozásához, ezért tekintették őt a tavasz első hírnökének. Néhány vidéken azt is tartották, hogy ezen a napon a madarak elkezdik a jegyességet, vagyis a természet ébredezik. A néphagyomány szerint az apostol ezen a napon osztja ki a sípokat a madaraknak, hogy újra énekeljenek.
Ahogy láthattuk, mindhárom apostol története sok üzenetet hordoz számunkra. Jakab és János esete rávilágít arra, hogy az emberi nagyravágyás helyett az igazi nagyság a szolgálatban rejlik. Mátyás apostol kiválasztása pedig azt mutatta meg nekünk, hogy Isten bárkit kiválaszthat a szolgálatára, és hogy az emberi közösségekben is fontos a teljesség és az igazságosság. Az El Camino zarándokút példája arra emlékeztet minket, hogy mindnyájan úton vagyunk, nem csak a földi életünkben, a hitünkben is. A kérdés csak az, hogy milyen céllal indulunk útnak, és mit viszünk magunkkal. Szeretnélek benneteket megkérni most, hogy ezen a héten ti is gondoljatok egy jó célra, hogy mit szeretnétek ezen a héten megvalósítani. Jövő héten meg foglak benneteket kérdezni a műsorban, hogy sikerült-e azt a célt elérni, egy hét alatt megvalósítani, amelyet kitűztetek magatoknak. Végül pedig a Jégtörő Mátyás hagyományából azt is megtanulhattuk, hogy az időjárás és az élet is kiszámíthatatlan. De ha hiszünk Isten gondviselésében, akkor bármilyen idő jöjjön is, mi biztos talajon állunk. És most a műsor végén pedig egy ismeretlen szerző az El Camino egyik állomásán olvasható szöveget szeretném, ha felolvasnátok, gyerekek.
Aki túrázik, teljesít. Aki zarándokol, teljessé lesz. Aki kirándul, kikapcsolódik. Aki zarándokol, bekapcsolódik. Aki sétál, nézelődik.
aki zarándokol, befelé figyel. Aki bóklászik, céltalan, aki zarándokol, célra talál. Aki zarándokol, úton van, aki zarándokol, jó úton van.
Ügyesek voltatok, megköszönöm nektek a munkátokat, az együtt beszélgetésünket, és köszönöm szépen a figyelmet a rádió hallgatóknak. Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú,
a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsórit, a hitoktató, beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatod. Elsőként Közelkép című portré műsorunkkal jelentkezünk, melyben Püspök Istvánné festőművésszel Hajdú Mária beszélget életéről. Ezt követően Jack London egy embert szeretné című írásának első részét hallgathatják meg Szacsvai László előadásában. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től egészségügyi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban az influenzáról beszélgetünk dr. Herceg László egriházi orvossal. 3:05-kor kezdődik Közélet című magazinunk, melynek elején Kis Rajmonddal, az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjével beszélgetünk, aki több mint fél évig követte személyesen a helyszínen a 2024-es történelmi elnökválasztást az Amerikai Egyesült Államokban. Ezt követően beszámolunk arról, hogy a Magyar Parasport napját ünnepelték az Edelényi Szent Miklós görög katolikus általános iskolában. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Napbúcsúztató.
Dávid egyik éjjel társának, Abizájnak kíséretében belopózott Saul táborába. Sault alva talált a sátrában, dárdája a földbe szúrva ott volt a feje mellett. Egész serege és a fővezér Ábner is aludt. Akkor így szólt Abizáj Dávidhoz, kezedbe adta ma az Isten ellenségedet. Hadd szegezzem ezzel a dárdával a földhöz. Olvasom Sámuel első könyvében. Fele barátom is éppen olyan ember, mint én vagyok. Az ő sorsa lehetne az én sorsom is. Isten képmása akárcsak én. Őt is Krisztus váltotta meg, akárcsak engem. Isten azt parancsolja nekem, hogy őt úgy szeressem, mint magamat. Amit neki teszek, Jézus úgy veszi, mintha neki tettem volna. Nem lehetek tanítványa tehát, ha nem szeretem az embereket. A legnehezebb a szeretetben a kockázat, a sötétbe ugrás, a lépés az ismeretlenbe. Azért, hogy elérjük az életet. Ha szeretsz, odaadod magad ellenségednek is. Így gazdagodsz azáltal, aki megfoszt mindentől téged. Így a szeretet a végtelen felé növeli azt, aki szeret, mert aki kész magáról teljesen lemondani, az felfedezi a többi embert is, és egyesül az egész emberiséggel. Uram, azért jöttél, hogy életünk teljes legyen. Mindenkit meghívtál barátságodra. Nem csak a hívőket hívtad meg, hanem azokat is, akik téged s a tieidet üldözik. Te mondtad, szeressük egymást. Te tanítottál meg így imádkozni, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Add kérlek, hogy eljöjjön a te országod, nem csak nekünk, hanem mindenkinek, mert te mindenkit meghívtál a veled való örök életre és barátságra.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott.